Ismételten nagy szeretettel köszönjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió stúdiójából, Gogol utca, Budapest, Magyarország, Közép-Európa és a Világegyháznak részeként, de arra annak a központja felé erre emeljük tekintetünket, ugye így van, Burger Ferenc atya.
Így van, így persze, van. Hogy így van.
És ugye így van ez, kedves Prószéki Anna Mária és Szádvár József, mindannyian egyetértünk, mert nem csak egymásra figyelünk, hogy itt működjenek a dolgok, és a kis technikai pulton a gombocskák meg legyen igazítva, és hallhatóak legyünk, hanem együtt kérjük a Jóistent, hogy adjon Péter utódjaként egy megfelelő és alkalmas főpapot, aki Isten népét tudja vezetni. Virág József vagyok továbbra is, ezt kívánom én is, és ezért fohászkodunk. Hát eddigi témát csak, hogy röviden összefoglaljam, a második felvonásunkat ezzel folytatnánk, hogy visszanéznénk. Ugye a 10 éves kurzió a börtönben, amiért lehet hálát adni, az ünneplők, akik 10 év után összegyűlnek Sátorai helyen, Székely János püspök atyával, Szabó Tamással, és egy csodálatos alkalom, hogy hálát adjunk, és a másik témánk pedig az előbb a történésszel, igen, Csonta Istvánnal.
Számomra az volt érdekes ebben a börtön dologban, hogy ugye ez a lelkiség, ez civil lelkiség, ez nem erre született. Tehát nem arra született, hogy a börtönben használják a
latin-amerikai
reintegrációra, hanem ez egy aktivizálása a lassan ellanyhuló, vagy civillé váló keresztények visszatérítésére az egyházba, tehát aktiválni a lelkiséget. Az volt az érdekes benne, hogy ez hogyan alkalmazható egy ilyen lefolytott helyzetbe, mint egy büntetés végrehajtási
intézet. De voltál kurzió?
Nem voltam.
Igen. Nem voltam. Hát én vagyok a legszakavatottabb, de mivel elvégeztem és én részt vettem Leányfalun, és nagyon mai napig hálás vagyok.
Szerinted bevihető csak egy az egybe, hogy a börtönbe?
Én azt gondolom, igen. Tehát ez az, hogy más közegben alakult, pont amint mondasz, hogy a szegény negyedekben, akik tehát nem élik meg olyan könnyedén, hogy templomi közösséghez tartoznak, ahogy normálisnak tetsző életük van. Tehát egy bizonyos réteghez ez egy alkalmas misszió. Hát nem értem, hogy a Gájenő atyát említette, ugye, elindítója Verbita szerzetes, akinek ez pontosan világos, nem csak szívügye volt, hát az egész világát ezt töltötte be, hogy hogyan jut el Krisztus örömhíre az emberekhez. Tehát ott egy adott közegben lett ez kitalálva, rájuk szabva, de maga a módszer az, hogy mint egy hétvége, 3 nap, ennek a napnak felosztása, a témakörök, van egy kis füzet az imádságos énekes könyv, ami a sárga könyv, azt hiszem úgy színáz volt, amely már is egy kicsit keretbe foglalja az egészet, és ezzel fölépítve, mint egy hétvégi hosszú lelki gyakorlatot tartaná.
Ennél több, mert ugye egy asztaltársaságban történik a beszélgetés.
Persze, hogy több, csak azt mondom,
nem csak beszédet mondanak neked, hanem kommunikálnak.
Így van. Na most én, igen, pontosan, tehát kis csapatok voltak, amire én is emlékszem.
Egy beépített emberrel, aki provokálta a kérdéseket, és akkor
animátorok, persze.
Persze, és akkor ott a kérdés, nem kerülhetett ki a választ. Hát ott ültek 4-en az asztalnál, és megkapod a kérdést.
Egy előadót úgy is tudják maguk között, a másik, hogy nyilván, aki egy ilyenbe benevez, az sejti, hogy miről van szó.
Igen, de azért én úgy gondolom, hogy amikor neked kell laikusként megnyilatkozni vallási kérdésben, amiről addig sose beszéltél, az bizony megérinti a lelket.
Hogyne. Meg amikor eljutsz a 2,5-3 nap végén a küldetéshez, amikor a kis keresztet megkapod, és egy hát egy kvázi fogadalomtétellel útnak indul. Ez a negyedik nap, ugye így mondta?
Igen.
Tehát én azt gondolom, hogy válaszolva a fölvetésed, és ezek szerint tudsz-e azért dolgokat erről?
A saját testvérem volt kurzión, és láttam, hogy amikor meglátogatták a végén a családja, igen, és írni kellett levelet a családnak, hogy az mennyire megérintette. Így van, tehát így azért van. Ez belenyúl a lélekbe.
Majdnem azt mondtam, de ez egy furcsa hangzana, hogyha a kedves hallgató így fölkapja a fejét, és azt mondja, hogy hát ez azért nem ezt kellett volna mondani, de ki van ezt találva? Tehát én azt gondolom, hogy a lélekisten ezt a mozgalmat, ezt a formát is támogatja, és támogatta.
Igen, de az alapkérdés az, hogy ez hogy működik a börtönben. Te mit gondolsz róla, aki ebben részt vettél?
Hát a harmadszor futok neki, hogy bizonyosan, hogy szerintem működik méghozzá annak a függvényeként, hogy az adott személy hogyan járja végig ezt az utat, hogy a kegyelmekre épít-e, az Istent adott kegyelmek, ami az ember természetére épít, ugyebár,
igen,
hogy ezek a kegyelmek, ezeket mennyire engedi, mennyire fogadja, és mennyire próbálja életté váltani. Mert ez az örök negyedik nap, az már másnap is kezdődik neki, amikor megy a sétálóra, amikor megy a csajkája, vagy elképzel a filmekbe, ha még nem járt a helyen, mondjuk, Egyébként én bár évvel ezelőtt voltam egy nagyon szigorú börtönben látogató, és én egészen megdöbbentem, nem tudom, volt
még soha életemben nem voltam.
Kedves hallgatók,
látogatóként
sem. Nem élménybeszámolót, csak azért mondom, hogy van egy képünk arra, hogy hogyan nézhet ki egy ilyen. De még annál is sokkal komolyabb volt. Tehát én úgy éreztem, hogy ez a jeges rémület, hogy ott nagyon, nagyon komoly kereteket éreztem. Beléptetés, fénykép, minden létező ellenőrzés, biztonság, hogy hogyan jussz be. És a másik pedig, amikor ott vagy, és egy szobában, ez külföldön volt egyébként, és egy külföldön elítélt magyar fiatalemberrel kellett, és tudtam találkozni, hogy egészen döbbenetes, hogy ketten vagytok egy szobában, és hát lelkészként ez mondjuk nem az, hogy elvárható, de hát ő ezt igényelte is, hogy a legnagyobb nyíltsággal, ugyanakkor hát nekem tapintatosan és a bölcsességgel kell azért vele beszélgetni, de hát egy lélek egy rövid beszélgetésre megnyílik, és neked pedig nagyon kell kapaszkodnod, és ez rémisztő tud lenni, kicsit az ember önmagába kétségbe esik, hogy tudok-e neki eléggé segíteni ebben a rövid látogatási időben, mert mondjuk ez tényleg külföldön volt, hogy mikor lesz neki lehetősége, hogy szörnyű körülmények között bele sodródva egy mondjuk egy bűnbe, és ennek a következményt elszenvedve. Hát a Jóisten vigasztalása, ereje és biztató jelenléte az általam eljusson hozzá. Szóval nagyon komoly dolog. És ha egy ilyen közegben ez tud működni 10 éven keresztül, akkor itt a negyedszer a válaszom, hogy biztos vagyok benne, hogy ami ebből kihozható, Jóisten segítségével, azt ők tovább tudják vinni. Tehát nem, szerintem formálisan nem sokban tér el a normális gyakorlattól, és sok múlik azokon, hogy ezek a 100, ugye, úgy fölírtam a számot, hogy 100 civil és segítők vannak, igen. Hogy nyilván ők ezt érzékelik, ez nem akármilyen.
Én azt érzékeltem, hogy akik voltak kurzión, azok megbátorodva jöttek haza, és odaálltak el, hogy te atya, most már akkor csináljuk ezt, meg azt. Hát mondom, jó, de hát azért itt vannak folyamatok az egyházközségben, most ti hazajöttél, és akkor most föl akarod forgatni az egészet? Ugye, tehát érezni bennük azt, hogy földobódva jönnek
hogyne,
ki.
Hogyne.
És akkor egy ilyen tetvágyék bennük, hogy akkor tessék akkor csinálni.
Hát de ez jobb, mint hogyha valakit kiengednek, és utána az első dolga az, hogy a bent tanult technikákat hogyan forgassa vissza.
Hát igen.
Vagy hát biztos, nem, ez nem ítélet akarnánk, csak nagy a veszély annak, hogy valaki kijön, hirtelen nem tud mit kezdeni magával, gondolja a halásoron filmre mondjuk a...
Mikor egy apácsával beszélgetett?
Nem, az más, az a ments meg, uram. Ja, igaz. Igen, azon van a Shawshank Redemption, igen, a remény rabjai, abban van az, hogy ki engedik ugye a több évtized elítéltet, és hogy az életével, hogy hirtelen rászakad a szabadság, mit kezd. Na, ne vesszünk el ebben. A kurziósokat ugye fölemlegettük, mert volt lehetőségünk egy tanúságot hallani. Nagyon fontosnak tartom, hogy amerre járunk a mai napon, imádsággal kísérjük, és imádkozunk azért, hogy ott, meg a többi büntetés végrehajtási intézetben ezek a lehetőségek.
Igen, hát nem arra kell gondolni, hogy ott kell, hogy maradjon, ott pusztuljon el a bűnöző, hanem az, hogy végül is ő mégiscsak a mi társadalmunknak a tagja, és jó lenne, hogyha nem pusztító módon lenne jelen utána, ha kilép a...
Hát meg a másik azért ötönben. Szerintem, akik nem jártuk meg ezt az útat, azért úgy gondoljunk rájuk, hogy most ők elszenvedik a méltó büntetésüket, és utána úgy kell fogadnunk őket, mint amikor valaki valamikor, mint mi mindannyian bűnt követtek el, de most már új életet kezd. Tehát a bűnöző bélyegeteknek nincs jogunk szerintem újból és újból a homlokukra nyomni, hanem mint mindannyian, a Szent Jónás az egy... Van egy kedves idézetem, egy lelki gyakorlatokat szoktam ezzel a gondolattal nagybőjben általában kezdeni, hogy egy püspök mondta, hogy elment egy ilyen börtönbe, hogy meghívták lelki gyakorlatot tartani, és azért megdöbbent, amikor hát püspöki ugye, felszerelésben, és hát egyszerűen, de mégiscsak hát az ő maga díszeivel ott kiállt a rengeteg rabelé a színpadra, és az első gondolat az ott, és így szólította meg őket, azt mondja, hogy tudjátok, közöttetek és köztem egyetlen különbség van. Nagy hatás csönd, azért rémülten mi lehet az egyetlen különbség? az titeket már elkaptak, engem még nem. Elgondolkodtat az, hogy tulajdonképpen mindannyian küszködünk, hogy bűnt ne kövessünk el, naponta vétkezünk, és hát az Isten irgalmában bízunk, de hogy helyesen viszonyuljunk azokhoz.
De azért a börtönbe levő emberek nem a lúzerek gyülekezete, tehát nem a elbukottaknak és a elkapottaknak a gyülekezete, de szerintem úgy kéne gondolni rájuk, hogy mégiscsak emberekről van szó, akik lehet, hogy reméljük, hogy így van, megbánják és javítani akarják.
Hát ennek egy jó alkalma az, hogy
most ebbe segíthet nekik a kurzió szerintem, hogy ezt a fordulatot meg tudják tenni.
Na, még egy másik téma is, mert picit bele ne ragadjunk a börtöni a hangulatba egyébként. Ha valaki onnan hallgat bennünket, akkor külön szeretettel üdvözöljük. Egy Newman imádsággal kezdtük, ugye?
Nekem szimpatikus, ám a Newman bíboros, az nagyon szimpatikus.
Szerintem ezt ő jó néven veszi. Levéljük. Szoktál hozzáfordulni?
Hát az írásait azt olvastam kispapként, egy csomó mindent olvastam tőle.
De a megdicsült egyház felé azért így fordulunk, nem?
Persze.
Hogy ő egy valóságos közben járok, az egyház közösség ráirányítja a figyelmet, és ha szabad így mondani, hogy föl trónra emeli.
Testvérünk, aki üdvözült állapotban van.
Testvérünk a szentek, ugye volt ez a könyv. Úgyhogy fohász tőle volt. A másik, amit érdekességként hoztam magammal, ez számomra egy újdonság, a török kódex. Török. Ez furcsán van írva. A THW török kódexből kimásolt négy soros imádság, és rákerestem, hogy mi ez a török kódex, és szégyenletes, gyalázatos dolog, hogy ezt nem tudtam, hogy 1531-ben fejezték be a másolást, hol? A Nyulak szigetén, ezek a drága kedves nővérek, tehát 16. század közepe felé vagyunk, amikor ezek a szövegek megszülettek ilyen régen, és itt tőlünk nem, hát most végképp nagyon közel hozzánk, ugye, itt a Mária rádióból kinézve az ablakon.
Sziget közel van.
És a kódexben ez a imádság fohászt emeltem ki, a nap kezdetére szántam ezt is. Hálát adok neked, mennybéli, szent atyám, és örökkévaló Istenem, hogy az elmúlt éjszakán megőriztél, megoltalmaztál minden veszedelemtől, szerencsétlenségtől, az ördög incselkedésétől és a hirtelen haláltól. Íme újból, kérlek Istenem, tarts meg a mai napon is szent neved dicséretére és lelkem üdvösségére. Amen. Hát ez milyen korrekt, milyen micsoda négy sor. 1531-ben már nemhogy megvolt, már le is másolták, ki tudja, mikor született. Úgyhogy amikor visszagondolunk, hogy voltak a régiek, ezek még a négyszögletű keréknél jártak, négyszögletű kerék, ez érdekes. Zögyögtek, még nem találták fel a kereket. Milyen ezek, még azt se tudták, mi volt, milyen az életben, mi már tudjuk. Hát könyörgöm, 16. században Magyarország. Hát,
szerintem az ő gondolkodásuk egy szakrális keretbe helyezte a saját privát életüket is, meg a hétköznapi élet is egy szakrális keretbe zajlott le. Tehát, hogyha valaki önmagáról gondolkodott, mint ember, hogy ki vagyok én, automatikusan adódhatott neki az, amit a keresztény vallásból tudhatott. A mai ember nem mindig így gondolkodik magáról, ha önmagáról gondolkodik, hogy ő egy teremtmény, hogy ő sokszor megfeledkezik a mai ember arról, hogy egy teremtett identitása van. Azt nem önmagának köszönheti, hogy ő létezik. Ez mi világosan kijön ebből az imádságból, hogy mennyire tudja, hogy ő a teremtőjétől
függ. Hát ennél tökéletesebb napindító fohász, én nem tudok elképzelni. És ezek után fölmerülhet bennünk, amit mondasz, hogy a modern ember, mondjuk én vagy te, hogy így kezdjük a napunkat.
Hát hallgass meg egy reggeli műsort, egy civil műsort, hogy miken tudnak röhögni, meg miket.
Nem hallgatok ilyeneket, a Mária rádiót kell hallgatni.
Értem, de mondjuk ha véletlenül mégis hallgatsz egy ilyet, akkor láthatod, hogy a mai ember gondolkodása mennyire eltér ettől a szakrális, önfegyelmezett, alázatos indulástól egy napban, ahogy ez a szerzetes esetleg, vagy nem tudom, ki írhatta ezt a...
Igen, szerzetes nővér másodtól van, amit meg nevét is lehet tudni.
De igen. Hogy az eredetit kiírta meg,
ja, igen, ugye.
Az mindegy. Végül is egy keresztény módon gondolkodó, igen. Szakrális helyzetben gondolkodik önmagáról, gondolkodó ember írthatta ezeket a sorokat. Maximálisan egyet tudunk, igen, érteni vele.
És mivel 3 percünk van, a harmadik témánk is most, vagy legyen a harmadik, ugye a pápa választás, Róma. Az egyház helyzete,
István ügyesen berakta ezt a történelmi helyzetbe. Ugye?
És hát ne felejtsük el, és én mindenkit óvok attól, hogy most itt esillatogatásba kezdjünk, ezt mi messze el fogjuk kerülni.
Ez méltatlan.
De viszont a Erdő Péter bíboros atya beszédét lehet követni, meg lehet hallgatni, olvasni lehet, ami pontosan ez a címtemplomában, Szentmise keretében
kurír is hozta,
mit mondott.
Nem csak a civil fórumok, a kurírba is.
Igen, így van. Tehát ez például most ezt megtehetjük, hogy segítsen bennünket, hogy lélekben mi is eljussunk Rómába, és a másik, hogy hát álljunk ott, ne azért, hogy most a füstnek milyen színe van, és hogy Habemus pápán vagy még éppen nem, hanem az, hogy az előttünk álló évek, ez egy nagyon zűrös korszak, bár lehet, hogy mindenki a saját idejében ugyanezt gondolta, valószínű, hogy hát most komoly zűrök vannak, de hát ha körülnézünk a világban, van gyomrunk hozzá, akkor azért látunk furcsa dolgokat. Tehát én azt is mondanám, de hát rádióban itt nem merek mondani, hogy én nem szívesen lennék most pápa, mert ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly kihívás.
Nehéz szakma pápának lenni az
igen?
Egyértelmű.
úgyhogy nagyon komolyan a Szent Atyáért imádsággal, fohászakkal forduljunk, és hát az ő személye, aki már ott van közöttük, a megválasztandó pápa.
Hát gondold bele azt is, hogy a privát élete neki már megszűnt. Tehát lehet, hogy már bíboros korában se nagyon volt, de egy pápának aztán privát élete már nincs. Teljesen oda van adva ő ennek az ügynek, és teljesen ennek a státusznak, ennek a foglalkozásnak, ennek a feladatnak szenteli oda az életét.
Hát sok sikert, és sok kegyelmet kívánunk neki előre is. Elbúcsúzunk ezzel a gondolattal, és... áldott szép napot kívánunk. Az időjárás az lehet, hogy nem lesz még szívderítő, de gondoljunk arra, hogy mennyire ki van száradva a föld, hogy az éltető eső az táplálja.
Kell az eső, hogy legyen kenyerünk jövő évben.
És ugye a szentírási eső, ugye, az az eső, amely nem tér vissza, mint az...
Az Isten igéje olyan, mint az
is
eső.
Az is töltsebben bennünket és a mai napunkat, és áldás legyen rajtunk szűzanya közben járására. Ezt kívánjuk kedves hallgatóknak, és ezzel a gondolattal búcsúzunk. Megköszönöm a Burger Ferenc atyának a jelenlétét és a üdvös szavait, és megköszönve újból Prózéki Anna Máriának és Szádvár Józsefnek a technikai segítséget. Én magamnak nem köszönök semmit.
Én már azért megköszönhetem neked, hogy ilyen ügyesen vezeted a műsort.
Jó van. Dicsértessék az Úr Jézus, szép napot kívánunk mindenkinek.